és hogy a növények képesek bizonyos önvédelemre, és ön is említette, hogy először is olyan fajokat kell, vagy olyan fajtákat kell használni, amelyek önmaguk is ellenállóbbak, tehát a betegségekkel, a kártevőkkel szemben.
Igen.
De viszont van egy olyan is, hogy ezeket a növényeket lehet társítani.
Tehát
én, mint Krisna hívő, én nem eszem hagymát. És jó pár évvel ezelőtt egy ismerősöm kertjében azt láttam, hogy ott virul a hagyma. És azt mondja, hát te eszel hagymát? Nem eszem hagymát, de ez a hagyma azért van ott, mert ez elriaszt bizonyos kártevőket. Azóta megtanultam, hogy például kaprot, meg bazsalikomot lehet, hogy itt-ott egy-egy tövet belerakni, és akkor mindjárt ez a rovar nyomás, ez csökkeni. Nem azt mondom, hogy eltűnik, de ugye csökken ez a nyomás, és akkor marad valami. Tehát így valahogy az a tapasztalatom a saját kis kertemben, hogyha nem törekszünk ilyen mohóságra, tehát nem mohó módon állunk hozzá, hogy nekem az egészet ide, hanem jut is, marad is alapon közelítjük, akkor lényegesen nyugodtabb, egy ilyen egyensúlyibb, vagy egyensúlyban levő környezetet teremtünk magamon elé, és akkor a rovarok is esznek, és mi is eszünk. Tehát így nem fogunk éjjelni.
Na de, így van. Viszont, vagy például, ha nem, baj, hogy így közbevágok, az a diverzitás, akár a növényi diverzitás a gazdaságban azért is jó, mert számos olyan élőlénynek, állatnak ad otthont, amely esetleg egy kártevő természetes ellensége. Tehát, hogy mondjam, hogyha sok magas szinten van a biodiverzitás a gazdaságban, akkor tulajdonképpen kiegyenlítődnek ezek a hatások. Mert vegyszerekkel sokszor a betegségek, kártevőknek a ellenségeit, illetve amik féken tartanak ezeket, azokat a faktorokat is kiiktatjuk.
A legújabb ilyen frász, ez az ázsiai katicabogár. Nem tudom, hogy ez hogy jött be? Ezt valaki behozta, vagy ezek csak úgy saját lábukon vagy szárnyukon berepültek ide? Mert azt tapasztaljuk, hogy ugye most már ez a bizonyos kis hétpettyes, emblematikus óvodai jelkép, ez már szinte teljesen kipusztult, mert kiszorították ezek a bizonytalan bevándorlási státusszal rendelkező ázsiai katicák, akikről ráadásul azt hallani, hogy nem csak ilyen petéket, meg más rovarok lárváit eszik, hanem ami itthoni katicánkat is, sőt, ha nincs mit tenni, akkor a növényt is lezabálják. Tehát valójában ez már nem mint egy pest control, hanem mint egy pest jelenik meg. Tehát mit lehet tudni ezekről az ázsiai katicákról?
Hát én azt gondolom, most konkrétan sajnos nem tudom, hogy ez hogy jutott be, de bármikor bekerülhet most,
mert szinte bárhova,
akár a nemzetközi kereskedelem, az utazás, minden, akkora forgalom van, hogy itt jön minden. És hogyha megfelelő élőhelyre talál, és ugye most beszélhetünk erről, és a globális felmelegedés, vagy ezek a környezeti hatások, amik mi magunk váltunk ki valószínűleg a tevékenységünkkel, azok mindenhol kicsit megváltoztatják, úgy érzem, a viszonyokat, tehát Magyarországon is például sokkal inkább jó, megfelelő környezetre találhatnak ilyen behurcolt élőlények, akár növények, gyomok, vagy kártevők is.
Igen. Persze itt van egy másik oldala is, mert ez is valahogy a mohósággal függ össze, hogy mi minden áron karácsonykor is epret akarunk enni, ugye? És akkor ezt valahonnan a déli féltekéről kell hozni. Ilyen, hát én emlékszem még, akkor még ez egy nagy felháborodást keltett, ma már a szemünk serebben, amikor a 90-es évek elején megjelent a chilei cseresznye. Ugye a boltokban, hát egyes bizonyos boltokban is méreg drágán, és meg kell mondani, nagyon szeretem az avokádót, és a múltkor láttam az egyik nagy áruházban, szupermarketben láttam fán érlelt, igazi, valódi, érett avokádót. És persze, hogy drága volt, de ami én nem vettem meg, az az, hogy Chiléből hozták. Egyszerűen olyan bűntudatom lett volna ettől. Ugye hát ez egy teljesen erőltetett dolog, és ennek megvannak ezek a negatív következményei, ugye, hogy kontrollálhatatlan lesz aztán, hogy honnan, azzal az áruval, honnan milyen kártevők, betegségek, stb. Jönnek be. Tehát ez egy teljesen felesleges, tehát a tavalyi almatermésemből a pincémben, mert az is van, pincémbe eltettem almát, és 2 hete vettem ki az utóját, és csináltam bele almás rétes, és nagyon finom volt. De hát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, ha mi megelégszünk azzal, ami itt megterem, és hát olyan, amilyen, hát kicsi, meg foltos, vagy mit tudom én, de elállt tavaszig. Ugye húsvéti rozmarinnak pont az a neve, azért ez a neve, mert húsvétig eltartható egy pincében. Ami azért nem rossz. Nem tudom, egy ilyen szupermarketbeli alma, nem mondjuk már mindig szegény, ennek a szegény konkrét szupermarketnek a nevét, mert ugye a többi se külön. Tehát, hogy ő nem tudom, hogy ez meddig tartható el. Hát lehet persze, hogy annyira denaturálva van, hogy akár meddig eltartható, nem is benne semmilyen élő anyag, de hát szóval nem az a kategória.
És nem is kell olyan sokat visszamenni az időbe, és így működött. Tehát náluk is meg lehetett találni a módját annak, hogy egész évben egészségesen, sok színűen lehessen táplálkozni. Persze. Nem ettünk télen kígyóborkát, hanem savanyú káposztát. Most csak,
hát igen,
ha ilyenekre gondolom.
Persze, és ugyanúgy egy egészséges zöldség.
Sőt, azt hiszem.
Igen.
Jobban jár neked.
Van itt azonban egy nagyon kemény kérdés. Ugye végig azt mondtuk, hogy elégedjünk meg azzal, ami egy ilyen békés módon megterem, ne legyen az élelmiszer termelés egy állandó háború. Rendben. De vajon meg lehet termelni 7 milliárd embernek az ennivalóját ilyen módon?
Az ökológiai gazdálkodással, vagy pedig a...
Hát ökológiai gazdálkodással.
Erre tanulmány is született, ugye, mert mindig ez az egyik fő érv, hogy a génmódosítás és azért a genetikai módosítás a növénytermesztésben ezért van szükség, mert az éhező világot kell ellátnunk. De a kérdés nem ez, hanem általában az elosztás.
Igen.
Tehát, ha már itt tartunk. De született olyan tanulmány, ami erről szól, hogy ökológiai gazdálkodással is helyi szinten, igen, el lehet látni az emberiséget, hogyha a táplálkozásunkat is természetesen hozzáigazítjuk.
Igen, és mit jelent konkrétan ez a hozzáigazítás?
Most egy kicsit... Tudom, hogy ez irányban is akarunk elmenni, de akkor én magam hoznám föl azt, hogy a mezőgazdaságban a növénytermesztés legnagyobb része arra megy el, hogy az állatokat takarmányozzuk.
Igen.
Például. Igen. Tehát rettenetes mennyiségű takarmányt használunk el, vagy növényt és területet áldozunk erre. Hogyha ezt másképp osztanánk föl, és mi magunk ennénk meg, ezt lehet, hogy elég lenne ennek sokkal kisebb hányada.
Én meg vagyok győződve, hogy biztosan elég lenne. Tehát ugye tudnivaló, hogy az Amazon őserdeit azt már gyakorlatilag 90%-ban kivágták, és ez is az egyik oka a globális felmelegedésnek, mert az a rengeteg széndioxid, amit ezek megkötve tartottak, az most a légkörbe kerül, és emeli az ilyen úgynevezett üvegházhatású gázoknak az arányát. De vajon miért vágták ki? Nem a fa miatt vágták ki. Azért vágták ki, mert ezeken a területeken ugye szójaültetvényeket csinálnak, vagy marha legelőt csinálnak, a szóját azt szintén a marhákkal etetik meg, és hús. És hús termelésre. Na most az a helyzet, hogy egy húsevőnek a fenntartásához 7-szer annyi mezőgazdasági terület kell, mint egy növényevőjéhez, és ha jól tudom, 100-szor annyi ivóvíz.
Rengeteg, igen.
Tehát és ugye itt említette, hogy az elosztással van a baj, tehát ugye nem feltétlenül a termés, hanem az elosztással. Ezzel kapcsolatban én, hát ugye, és hogy ugye az a lózunk, a génkezelt vetőmagok, meg a kemizálás, meg a rettenetes mérges növényvédő szerekkel kapcsolatban, hogy szükség van erre a mennyiségre, az emberiség etetésére. Na most ez persze egyfelől igaz, hogy szükség lenne, de mi történik? Hadd mondjak egy szörnyű példát. Van egy szent folyó Indiában, úgy hívják, hogy Yamuna. Az annyira része az indiai kultúrának, hogy még az India nemzeti himnuszában is dicsőítik a Yamunát. Csak az a baj, hogy a Jamuna már nem létezik. Ugyanis a Jamunát, amely Himalájából, gletszer olvadásból indul, a Jamunát már egy északi államban, Harjanában elterelik, és teljes egészében az utolsó cseppig rizsföldek öntözésére használják fel. Tehát már Delhibe nem jut semmi, Delhibe aztán beleömlik a városi szennyvíz, meg az ipari szennyvíz, és amikor eléri ezeket a szent helyeket, Bradzsát, ott már gyakorlatilag mérgező, vegyes, kommunális és ipari szennyvíz áramlik, és az emberek hívén, hogy ez egy szent folyó, megfürdenek benne, megbetegszenek, és a gyerekek meghalnak. Szörnyű, szörnyű az egész. Na most, mi történik azzal a rizssel, amit termelnek? Az utolsó szemig exportálják. Tehát ez, itt megint megjelenik a mohóság, megjelenik a kapcsiság, az, hogy tulajdonképpen 50 millió embertől vonták el az egészséges ivóvizet. Jó, tudom, Indiában 50 millió az egy ilyen kerekítési különbözet, az 1 milliárd fölötti lakossághoz képest, de azért bocsánatot kérek, azért az jelentős. Tehát 5 magyarországnyi embernek nincs egészséges vize, nincs normális tápláléka, mert azzal a vízzel öntözik a kertjeiket, ami ebbe a Jamuna medrébe jövő szennyvíz, és minden zöldség mérgező. Nehézfémekkel van szennyezve, férgekkel, tehát ugye ezek a folyóvizek ráadásul ilyen férgekkel is vannak szennyezve, tehát az egész egy borzalom. Szokás azt is mondani, hogy a 20. század az olajról szólt, és a 21. század pedig a vízről fog szólni. Ez történik, kérem szépen. A másik dolog, ami történik, nem tudom, hogy ez mennyire szakterülete, és mennyire rablom el a témát, de azért azt hadd mondjam el, hogy Afrikában, ahol van víz, de nincs tőke, Kína, Szaúd-Arábia, és más, tehát gazdag, olajgazdag, meg egyéb gazdag országok 100 000 és millió hektárokat vásárolnak fel, ahol gabonát termelnek, amit az utolsó szemig exportálnak. Sőt, még azt se lehet mondani, hogy ez annyiból jó az afrikai lakosságnak, hogy legalább munkához jutnak, mert például 2 millió kínai dolgozik ezeken az ültetvényeken, és a helyi lakosságot közel nem engedik. Tehát itt megint a gyarmatosításnak egy újabb szakaszához értünk, ami most a vízről szól, a vízről, a gabonáról. És Kína nagyon büszke is lehet arra, hogy megszüntette az éhínséget, csak az a baj, hogy a folyamat során annyira kimerítették a vízkészleteket, tehát hogy Pekingtől északra vannak ilyen búzatermelő, délebre meg ugye rizstermelő területek, hogy már... Tehát már nem tudnak annyit termelni, mert nincs víz. Uh-huh. És most ezt így oldják meg. Ez megint egy ilyen hihetetlen kizsákmányoló struktúra, amit hát nem lehet szó nélkül nézni. Tehát említette ezt a problémát, tehát hogy mire megy az, amit megtermelünk. Tehát ez egy annyira kemény dolog, hogy egy kicsit pihenjünk, hallgassunk egy kis zenét, és utána beszéljük ezt meg aprólékosabban.
Rendben. Oh,
Ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és Bauer Leával beszélgetünk itt a Biokontroll Hungáriának az irodájában, amelynek ő a nemzetközi osztályvezetője. Ugye arról beszélgettünk, hogy ez a rettenetes mohóság, ez emberek millióit teszi tönkre, és rengeteg bajjal jár, és itt tulajdonképpen emögött ott van az a dolog, hogy ugye mindenki húst akar enni, hát az egész étrendünk elmozdult a 100 évvel, vagy akár csak 50 évvel ezelőttihez képest. Tehát hogy néz ez ki ez a dolog?
Igen, ez így van. Gyakorlatilag a fehérje tartalmú növényeinket arra termesztük, azzal a céllal termesztjük, hogy az állatoknak takarmányt és fehérjét biztosítsunk. Régen sokkal nagyobb százalékot képviselt a saját étrendünkben a fehérje tartalmú növények fogyasztása.
Most segítsük a hallgatóknak, mondjuk egy pár ilyen növényt, hát ha már nem
borsó,
is tudják.
Borsó, lencse, bab. Sokkal többet tettünk ezekből. És most hús formájában veszik az emberek nagy része magukhoz, és ugye ahogy egyre jobb anyagi helyzet vagy gazdasági helyzet alakul ki a fejlődő országokban is, ott is egyre nagyobb hús fogyasztásra.
Hát Kína a legnagyobb példa, ott most egy ilyen óriási sertésboom van, hogy a kínaiak egyébként is mindent megesznek, aminek négy lába van kivéve az asztalt, ezt ők saját maguk állítják magukról, de ugye ott a sertés az a nagy nemzeti étel, és hát most iszonyatos nagy sertésboom van, de hát ez előbb-utóbb úgy felborítja az egyensúlyt, hogy annak a rendje.
Innen ered ez az európai szója probléma is, ugye gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon nagy mennyiségű szója importjára szorul az egész Európai Unió, és ennek a takarmányozása fő cél, az irány, sőt, kizárólag a takarmányozás, és itt ez a vonal szennyeződik a GMO-kkal a leginkább, tehát igen. Annak ellenére, hogy a fogyasztók maguk elutasítják a GMO genetikailag módosított növényekből származó termékek fogyasztását, így az élelmiszer láncon keresztül a takarmányozással mégiscsak bekerül a mi rendszerünkbe is.
Igen. És nagyon fontos a gazdasági oldal, hogyha valaki ezt megveszi, ezt a húst, akkor úgy akkor is támogatja ezt a rendszert, ha egyébként nem ért vele egyet.
Ez így van, nem is tudjuk kiküszöbölni, tehát mint fogyasztók, mert ugye ennek a jelölése sincs megoldva. Egy-két tagállam önkéntes alapon kialakított jelölési rendszer, de unió szinten nincs.
Hát erre persze megvan egy krisnai bűnök a válasz, nem kell húst tenni. Tehát eleve, hát igen, itt ez egy nagyon messzire vezetne, de azért azt elmondanám, hogy az egyik legfontosabb brahminikus erény a kegyesség. És sajnos az van, hogyha ezt az elvet nem követjük, és kegyetlenek vagyunk az állatokkal szemben, annak egyenes következménye, hogy ez az erőszak, ez a kegyetlenség megjelenik az emberi társadalomban is. Tehát ezt mondjuk nem mindenki fogja első bemondásra elfogadni, de az a rengeteg háború, ami most van, a terrorizmus, ezek mind összefüggenek a húsevéssel. Mert egy olyan modellt követnek, amelyet a társadalom egy másik síkon, az állatokkal kapcsolatban elfogadhatónak tart.
De ezzel párhuzamosan azt is mondom, hogyha valaki nem akar GMO-kat fogyasztani, és annak származik, hogy se válaszol biotermékeket, és ez az egyetlen olyan gazdasági, mezőgazdasági rendszer, ami ellenőrzötten kizárja a GMO-k használatát.
Most nézegetem a névjegyét, hogy ugye nemzetközi osztályvezetője. Mit kell nemzetközni egy ilyen biokontrollnál?
Egyre inkább sokrétű ez a feladat. Azt tudni kell hozzá, hogy mi, mint EU tagállam, az EU ökológiai előírásait alkalmazunk. Tehát erre létezik egy jogszabály, és az EU területén ezt egységesen alkalmazunk, ez az alapja a biónak. Ami ennek megfelel, azt nevezhetjük és jelölhetjük a piacon biotermékként. Viszont nem ilyen egyszerű a helyzet. Egyrészt ez az EU jogszabály is változik, most is épp van ilyen
folyamat. Gondolom,
hogy Nem feltétlenül. Az EU bizottsága szükségét érezte annak, hogy módosítson ezen a jogszabályon, de sok esetben pont azokat a pontokat szeretné azonnali hatája lehet ültetni belőle, ami bizonyos lehetőségeket, mozgásteret biztosít az ökológiai gazdálkodóknak. Mondjuk teszek egy példát, vagy mondok egy példát, hogy nem ökológiai vetőmagot használjon. Az a igazság, hogy emögött egyfajta meg nem értés van, mert nem értik azt, hogy még nem vagyunk azon a szinten, hogy nem tudjuk 100%-ban biztosítani a biovetőmagot magunknak. Tehát ezt nem ilyen módszerekkel kéne most megállítani, hogy akkor tiltjuk, hanem erős kutatást, projekteket, nemesítési projekteket kéne bevezetni, és akkor utána lehetne. De számos ilyen pont van a jogszabályban, ezeket ki akarják venni, de egyéb más technikai módosítások.
Hogyha már ezt említette, magyarázok meg egy kicsit, mert én sem értem, és talán esetleg a hallgatók számára sem teljesen világos, hogy egyébként úgy probléma lenne az, hogy nem ökológiai termelésből származik a vetőmag, csak még nem vagyunk készen, vagy pedig ez egy mondva csinált probléma?
Hogy mondjam, alapvetően ökológiai vetőmagot kell használnunk, tehát aminek a vetőmag előállítása során is betartották az előírásokat. Csak hogy nincs ebből teljes faj skála. És fajta skála most a piacon. Tehát mondjuk alapvető gabonákból, gabonafélékből van, de az a rengeteg zöldség fajta, amit alkalmazunk, abból nem feltétlenül áll.
És miért baj az, hogy csinál ökológiai termelésből van a vetőmag?
Én úgy gondolom, alapvetően nem baj. Azt, hogy csávázott vetőmagot használjunk, tehát ami vegyszerrel kezelt, szintetikus vegyszerrel, azt eleve kizárjuk. Tehát azt nem lehet egyébként sem felhasználni. De külön engedélyezési eljárás van erre kidolgozva, hogyha nem lehet beszerezni valamiből biót, akkor megengedjük, hogy nem bió csávázatlan fel lehessen használni. Uh-huh. Ez nem akkora probléma, valami fajta fejlődést persze fel kellene mutatni, hogy minél nagyobb legyen a kínálat, de ha most ezt hirtelen elvágnánk, akkor nagyon beszűkítenénk az ökológazdálkodók mozgást. Tehát egyszerűen leszűkülni az a növény spektrum, amit tudunk termeszteni.
Most eszembe jutott valami, akkor lehet, hogy például azért nem jó, ha nem ökológiai, mert akkor esetleg egy olyan vonalból veszek, ami nem annyira ellenálló, mint hogyha már egy ökológiai gazdálkodásból a környezet hatására kiválogatódott stabilabb mag lenne?
Nem, ez egy másik kérdés. Tehát bármelyik fajtából lehet biót csinálni. Az a lényeg, hogy egy generációt, vagy mindegy évelő növényeknél ez másképp van, eltöltsön ökológiai területen. Tehát az, hogy milyen fajta, az gyakorlatilag itt most nem kérdés, az már a gazda választása. Tehát az az ő döntése, igen, hogy a fajták közül mit választ.
Igen. Én már ebbe is élenjáró vagyok. Tavaly annyira nem értem rá lemenni a kertembe, hogy az összes retek felmagzott. És persze,
és saját
és akkor a saját magot. Most már egy ökológiai,
ökológiai
vetőmag, meg a rúkola is felmagzott, és hát ezeket hát akkor már ott van, akkor megfogjuk és használjuk.
Igen, ez így van. Jó. Ez csak egy példa volt, tehát sok minden szeretne belenyúlni most a bizottság, egyrészt amire még nem érett meg az ökológiai gazdálkodás mostani helyzete. Más dolgokban most nem menjünk be, teljes technikai kérdésekbe félreértés van. Minden esetre az ökológiai, teljes EU-s ökológiai szektor felháborodását és ellenérzését kiváltó javaslat került az asztalra, úgyhogy most a nagyon sok tagállamban rengeteg ember munkáját azt teszi ki, hogy próbáljunk ezen javítani. Tehát van mód erre természetesen, és már most egy sokkal jobb helyzetben vagyunk, már sokat változott a jogszabály szövege, de például ez is a munkám része. De egy másik nagyon fontos az, hogy ugye van az EU biós jogszabály, ez az alap, de vannak úgymond akár nemzeti, vagy akár privát szervezetek kezében lévő ennél szigorúbb feltételrendszerek. És hogyha mondjuk ilyen piacra szeretne értékesíteni egy magyar biogazdálkodó, akkor vizsgálni kell az ellenőrző szervezetnek azt, hogy ennek a plusz előírásnak is megfelel.
Aha.
Van ilyen Svájcban, számos szervezet Németországban, ugyanilyen a Demeternek a biodinamikus előírás rendszere. Tehát, vagy hogyha valaki például EU-n kívül szeretne exportálni terméket, akkor annak az országnak az előírása értem. Szerint is ellenőrizni, vagy akár tanúsítanunk is kell. Úgyhogy ezek.
Értem. Hát nagyon szépen köszönöm Bauer Leának ezt az érdekes beszélgetést. Itt rengeteg rémes dologról is esett szó, meg rengeteg nehézségről, meg bajról. Tudnánk-e valamiféle pozitív véget, vagy záró gondolatot kínálni a hallgatóknak?
Hogyne, köszönöm szépen én is ezt az érdekes beszélgetést, és mindenképp elmondanám azt, hogy azért az ökológiai gazdálkodás az az ága a mezőgazdaságnak, ami napjainkban a legdinamikusabban és legnagyobb mértékben nő, és a fogyasztók ökológiai termékek iránti keresete hihetetlen mértékben növekszik Európa szerte, úgyhogy ez mindenképp bizakodásra ad okot, és egy optimista végszó.
Végszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Góranga! Yeah.